templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, a Margit körúti Ferences templomnak a kórusán beszélgetek Nagy László Adrián orgonistával. Kedves Adrián, mióta szolgálsz a ferenceseknél?
Én most pont 22 éve vagyok itt zsinórban egyfolytában, és azelőtt egy 3 éves szünetet megelőzően még 2,5 évet voltam itt, úgyhogy elég szép idő.
Hát akkor te vagy az egyik legidősebb bútordarabja a ferences templomnak.
Igen, mondhatni.
A templom bejárata mellett egy, mintha egy minaretbe menne föl az ember, egy nagyon szép vas csigalépcső vezet föl, és a bejáratnál vannak olyan tablók, olyan plakátok, amelyek neked is csak hallomásból ismerősek. Azt hiszem, kezdjük ott, hogy érezzük, hogy milyen nemes, nagymúltú helyen vagyunk, jó? Itt vagyunk, és itt 4 vagy 5 nagy, szép, kicsit megsárgult plakát, abból 3, 4, a 4 a Zeneakadémia nagy termébe hívja az érdeklődőket. Miért vannak itt ilyen plakátok? Hogy kapcsolódik ez a ferencesekhez?
Hát itt valóban nagyon nagy a templomnak a zenei múltja, és nagyon jelentős. A templomban és a plébánián szolgált annak idején, illetve ebben a rendházban lakott Tamás Gergely Alajos atya, akinek a neve sokak számára ismerős lehet. Ő alapította meg a kapisztrán kórust és zenekart annak idején. Ugye látjuk, ezek a plakátok 1948-49-es hangversenyekre hívják a közönséget. A kornak egyébként a legnagyobb nevű magyar énekes szólistái működtek közre, Rőzler Endre, Litasi György, Farkas Ilonka, illetve hát látjuk, hogy az orgonaszólamot Gergely Ferenc tanár úr játszotta, és Tamás Alajos atya vezényelt az általa létrehozott kórust és zenekart ezeken a koncerteken. A nagy ismert oratóriumokat, Händel Messiását, Bach Magnifikátját, és hát egyéb műveket is adtak elő ezeken a koncerteken, illetve hát az énekkarnak az alapvető funkciója és feladata természetesen nem ezeken a koncerteken való szereplés volt, hanem a templomi liturgikus szolgálatban való részvétel.
De hát döbbenetesek az időpont, mert 1948, abban az évben államosították az egyházi iskolákat. A szerzetes rendek még viszonylag szabadon megmaradhattak rendházaiban 1950-ig, de szóval ez az az időszak, amikor a kommunisták hamarosan átveszik a totális hatalmat. 48. októbere, 49. februárja, Mindszenty már akkor a börtönbe van. Hát gondolom, hogy ezek a koncertek a Zeneakadémián néma tüntetés is lehetett akkor. Egyrészt a szent zene mellett, másrészt egy csendes állásfoglalás, hogy nem akarjuk, ami van.
Így van, abszolút. Sőt, hát azt gondolom, hogy maga a kórus tagság, a kórusban való aktív és folyamatos részvétel is egy olyan lehetőség volt abban az időszakban, meg hát utána még egy jó darabig, ami egyfajta, ahogy mondtad is, állásfoglalást is jelent, egyfajta kiállást bizonyos értékek mellett, illetve hát ez volt egy csöndes módja annak, hogy
egy keresztény közösségben,
egy olyan közösségben, amit más formában már nem működhetett. Ugye itt a zene égisze alatt, akár a szent zene, de a zene égisze alatt azért jobban lehetett kicsit mozogni, és jobban megtűrt dolog volt ez.
Két nagy öreggel beszélgettem, akik itt töltötték gyermekéveiket minisztránsként, meg a kórus tagjaiként, Rónai László irodalomtörténész is, és aki sajnos már meghalt, illetve Bolberic Pál professzor is mesélt, hogy micsoda élmény volt nekik. Amikor a hittan tilos volt, akkor a kapisztrán gyerekkórusba részvétel egyben egy bevezető volt a hitismeretbe mindannyiuk számra. Egyrészt a minisztrálás ebben a templomban, másrészt a kórus.
Így van, így van. És hát azt hiszem, hogy ugye sajnos én is csak elmondásokból tudom, visszaemlékezésekből.
Hát szerencsére, mert fiatal vagy.
Igen, hogy hát a Alajos atya, Tamás Alajos egy egészen kivételes személyiség, és egy valóban karizmatikus vezető lehetett. Még ugye én is beszéltem volna volt kórustagokkal, akik az ő keze alatt kezdték. Annak idején, és hát mindenki mai napig is elképesztő lelkesedéssel és csodálattal szól róla.
Menjünk vissza az orgonához, ennyit a múltról, az előzményekről. Illetve még annyit az előzményekhez kapcsolódóan, hogy hát ez a Kapisztrán kórus egy 70-80 tagú kórus volt az elmesélések szerint, és ez a kórus, már a fizikai kórus, a karzat, ez igen szűkös lehetett annyi embernek, nem olyan nagy. A templom tágas-magas, nem egy hatalmas templom, de ahhoz képest nem egy nagy kórus, amit az ágostorrendi szerzetesek, miatt még a ferencesek idejöttek volna, megálmodtak ebbe a templomba.
Így van, hát azt gondolom, egyrészt nem is pontosan ez volt az elrendezése a karzatnak régen, bár az alapterülete az nyilván ekkora volt, az nem változott, illetve hát lehet, hogy azért az a 70-80 nos létszám az inkább a nagy koncerteken jött össze, és mondjuk a templomi liturgikus szolgálatban lehet, hogy nem mindig annyian voltak itt fönt.
És hát állítólag még zenekaruk is volt. Az volt meg hol volt? Ha zenekar volt, meg kórus volt, nehéz elképzelni.
Csináltunk azért egyébként az utóbbi években, egy-két évtizedben is itt zenekaros miséket. Hát mondjuk nem a Missa Solemnis Beethoventől, ami egy hatalmas zenekar, hanem nyilván olyat, amit kisebb zenekarral meg lehet oldani, de azért elférünk.
Sok jó zenész kis helyen is elfér.
Igen, igyekszünk megoldani.
Hányan vagytok most a templom zenei szolgálatában? Hogy néz ki a munkátok most már? Hát akkor végig is közel 3 évtizedet átível az itteni szolgálatod.
Így van. Hát most már elég hosszú idő óta ketten vagyunk itt, hogy úgy mondjam, fixen, tehát állandó szolgálatban. Kedves kollégám Lógó Tibor karnagy, ő felelős tulajdonképpen a kórus muzsikáért a templomban, és az ezzel kapcsolatos dolgokért, legyen az hangverseny, vagy éppen a liturgikus alkalmakon való kórus szereplés, közreműködés. Én pedig elsősorban hát orgonistaként, és így az orgonáért, az orgona hangversenyekért, az orgona karbantartásáért vagyok felelős.
Megvan-e elégedve az orgonista az orgonájával? Milyen orgonátok van, és milyen állapotban van?
Az orgonámmal már csak azért is meg vagyok elégedve, mert ez már az én ízlésem szerint épült, ilyen szerencsés helyzetben vagyok. Itt valaha egy eredetileg Ország Sándor által épített hangszer volt, ami a maga idejében egy nagyszerű hangszer lehetett, ő egy nagyon nagy nevű, ismert magyar orgonaépítő mester volt. Azonban ezt nagyon-nagyon sok károsodás érte. Amikor annak idején először ide kerültem, hát ugye az, ha gyorsan fejszámolás, az kb. 27-28 éve volt, akkor épp átesett egy úgynevezett felújításon, egy átalakításon az orgona, hát az olyan volt, hogy inkább nem kellett volna, tehát sajnos nem megfelelő hozzáértéssel, nem megfelelő emberek végezték, nem megfelelő módon. Korábban már érte, úgy tudom, háborús sérülés is, illetve hát hiányok keletkeztek, ugye eltűntek sípsorok belőle, illetve hát sérülések érték. Mondom, aztán nem megfelelő módon való hozzányúlás, tehát átalakítás, alakítgatás is történt. Igazából arra már semmi esély nem volt, hogy az eredeti hangszert visszaállítsuk, tehát az eredeti Ország Sándor féle hangszert rekonstruálni már semmiképpen nem lehetett volna a meglévő anyagból. Ezért úgy döntöttünk, hogy inkább fölhasználva a még fölhasználható sípsorokat belőle, egy új koncepció mentén kialakítunk egy teljesen új hangszert, és így készült el Takács Péter orgonaépítő mester kezei által és munkája által egy valójában új hangszer. Jó néhány sípsort fölhasználtunk az eredeti Ország Sándor féle anyagból, egy részét kvázi eredeti állapotában, bár nagy részét azért javítani kellett, tehát hozzá kellett nyúlni, más részét kicsit átalakítva, tehát nem csak javítva, hanem picit más karaktert adva nekik, illetve hát sok-sok új sípsorral, amit Takács Péter keze munkáját dicséri, és így egy teljesen új karakterű hangszer alakult ki, amit én nagyon-nagyon szeretek. Nagyon karakteres, nagyon határozott hangzása van. Egyébként, akik eddig itt koncerteztek, kollégák, most már azért elég sokan az évek folyamán, mindenki nagyon szereti ezt a hangszert, és nagyon szívesen játszik rajta, és szívesen jönnek vissza újra játszani, ha módjuk van erre.
Zenei élet. Margit körüli templomnak a zenei életek. Vagytok ketten, akik szolgálnak. Vasárnap számos mise van, hétköznap is van, reggel is, este is szent mise, minden szent mise zenés énekkel kísért mise, vagy pedig van csendes mise is, amikor pihen a zenei szolgálat.
Van azért csendes mise is, bár a misék nagyobb része az énekes orgonált mise. Hétköznap reggel van egy csendes mise, egy orgonás mise, és este egy orgonás mise, tehát minden hétköznap van 2 szolgálatunk ilyen módon, illetve hát vasárnap van 5 orgonás mise, azon kívül van reggel egy csöndes szent mise, és este a gitáros mise még.
Van-e külön kántor, aki, hogyha kell, megy a temetésekre, vagy pedig az is a ti feladatotok?
Tulajdonképpen a napi kántori szolgálatot az ketten a Tiborral látjuk el, illetve néhány kisegítő kollégával felvértezve, mert mind a ketten sok minden mást is csinálunk, és előfordul, hogy kell a segítség. A temetések azok a Tibor hatáskörébe tartoznak, vagy ő maga megy, vagy hát megszervezi és megoldja akár a temető lelkészségen keresztül. Nekem inkább a templomi orgonálás, mondjuk a miséken kívül az esküvők tartoznak még ebbe a témakörbe igazából.
Mondtad, hogy koncertek szoktak itt lenni, és hát szoktak olyan szentmisék lenni, amelyek egy koncerttel is fölérnek. Erről szóljál, milyen rendszerességgel, milyen programok szoktak lenni, különös tekintet arra, hogy közeledik a karácsony, most mikre készültök?
Így van. Hát a templomi szolgálatban az énekkar most egy picit átalakult formában vesz részt. Az úgynevezett Kapisztrán kamarakórus működik, ami tulajdonképpen ma már inkább profi, félprofi énekesekből áll, és egy-egy projektre, hogy ezzel a csúnya szóval mondjam, áll össze. A nagyobb ünnepeken mindenképp szerepel az énekkar. Most legutóbb, ugye halottak napjához kapcsolódóan Cherubini requiemje hangzott el egyébként két vendégénekkar közreműködésével, illetve most készülünk majd a búcsúi szentmisére, ugye Szent István vértanú, első vértanú a templom titulusa, tehát karácsony másnapján van a templom búcsú, ekkor fog énekelni a Kapisztrán kamarakórus. Minden nagyobb ünnepen igyekszünk, hogy legyen kórusos szereplés. A hangverseny az ugye egyedi évi egy-kettő azért szokott lenni, kórusos hangversenyünk is, illetve ősszel-tavasszal van az országúti orgonaesték orgonahangverseny sorozat, 3 koncert tavasszal, 3 ősszel. Most éppen lesz egy rendkívüli alkalom is, december 20-án vasárnap egy barokk kamara, orgonás kamara koncert.
Énekelnek-e a hívek, bekapcsolódnak-e a orgonistáknak, kántoroknak? Mindig szívügye az, hogy megénekeltessék az embereket. Milyen a Margit körúti hívő közösség ebből a szempontból, illetve tudja követni azt, amit szeretnétek?
Tulajdonképpen nem panaszkodhatom, elég jól bekapcsolódnak az éneklésbe, oda kell figyelni, nyilván az énekválasztás sem mindegy, lassan-lassan lehet újdonságokat, új énekeket bevezetni, hogy szépen fokozatosan megtanulják, de amit tudnak, abba általában szépen bekapcsolódnak, ebben segít persze, hogy ki van vetítve az énekszöveg, az mindenképp mindig egy jó támogatást ad. Szent miséje is válogatja egyébként, valahogy egyik misén jobban éneklő emberek vannak, másikon kevésbé, ez változik az összetételtől.
Mind a ketten művészek vagytok, és a zenei tevékenységetek egy része a templomi szolgálat. Te hol vagy még elkötelezve zenei szempontból?
Többfelé is. Az első és legfőbb dolog az azért érdekes, mert mind a ketten ott is dolgozunk, ez a Honvéd férfikart jelenti, a Honvéd együttes férfikarát, ahol Tibor a tenor szólamnak a szólamvezetője, tehát ő ott énekesként működik közre, én pedig az énekkar korrepetítora, állandó zongora, orgona kísérője vagyok. Ez a napi másik munkánk, hogy így mondjam, ott is sok fellépésünk, sok előadásunk van.
Olykor uniformisba bújtok?
Ma már nem, igazából már nem is a honvédséghez tartozunk, csak a név maradt meg, de van állandó szoros kapcsolatunk a honvédséggel, tehát rendszeresen vannak honvédségi föllépéseink, de már inkább a civil koncertéletnek része a Honvéd férfikar is, egyre inkább. Emellett én a Budapesti Fesztiválzenekarnak vagyok organistája, és egyéb billentyűs hangszereken játszó állandó közreműködő. Vannak szólókoncertjeim, hát ez nyilván alkalmi dolog, de dolgozom alkalmatán színházban is, muzsikusként elég sokféle projektben veszek részt.
említettük, hogy majdnem 3 évtizede kötődsz ehhez a templomhoz. Mikor lépted át a küszöbét először, esetleg a környéken laksz?
Nem lakom a környéken. Hát először szerintem nem sokkal azelőtt, hogy először elkezdtem itt kántorként működni, ez még Márton atya idején volt, amikor Márton atya volt a plébános.
Nyikon volt a vezeték neve, Nyikon Márton.
Aki egyébként akkor még Fekete Reverendában szolgált, tehát akkor még egyházmegyés plébániaként.
Tehát akkor ez nem is 20 pár éve történt, hanem több, mint...
Hát, akkoriban váltott át. Tehát akkor
89-90 lehet ez akkor.
Olyasmi, igen.
Akkor még a legendás sekrestyés, aki lesz testvér, élt, van emléked róla?
Abszolút. Még azt a első két és fél évemet még úgy töltöttem, hogy aki lesz testvér volt a sekrestyés, így van.
De akkor már te az egyházi zenében jártas voltál, vagy pedig itt tanultál bele? Tehát te zenész voltál, orgonista, és akkor találkoztál ezzel a kihívással, vagy pedig gyerekkorodban ott ültél egy kántor mellett valami másik karzaton, valamelyik templomban, és már mindent tudtál?
Hát én kisgyerekkorom óta zenéltem már, és ugye a Zeneakadémiára már elég korán bekerültem, 10 éves koromban, akkor még zongoristaként, de valójában 14 éves korom óta már azért orgonálgattam templomban, de hát ez valójában orgonálgatás volt, tehát hivatalosan nem tanultam orgonálni, mint zongorista ugye magamtól megtanulgattam, aztán később álltam rá. Tulajdonképpen abban az időben kezdtem el hivatalosan orgonálni tanulni, amikor itt elkezdtem orgonálni a templomba, aztán később hát orgonaművészi diplomát szerettem.
Mi az, amiben több, amiben más az élete, a játék, a zenéhez való hozzáállás annak, aki egy ilyen egyházzenei szolgálatot is vállal, ahhoz képest, aki kiváló orgonista, de a templomi orgonákkal, legalábbis a liturgiával nincs szoros kapcsolata. Tehát mi az, ami számodra pluszt jelent ebben, vagy sajátosságot?
Jó kérdés. Hát több szempontból is más bizonyára. Egyrészt az ember tényleg folyamatos napi kapcsolatban van a hangszerrel, magával is, tehát nem csak úgy, hogy leülök otthon gyakorolni, hanem aktív emberek előtti használatban, vagy hát fölötti, hogy kicsit játszak a szavakkal. Tehát nyilván naponta úgy kell játszani, hogy azt emberek hallgatják, nem csak leülök otthon gyakorolni, hanem sokak füle hallatára kell orgonálni, tehát nyilván nem akárhogyan. A másik része, hogy hát magának az orgona irodalomnak, még ha a koncert darabokat nézzük is, vagy amiket szoktunk koncerteken játszani, annak is jó része ilyen-olyan szempontból, melyik jobban, melyik kevésbé, de azért valamilyen módon liturgikus, vagy legalábbis egyházi, vagy vallási kötődésű, vagy valamilyen módon vallási töltetű. Legyen az még akkor is, ha a címe az, hogy preludium és fuga, de hát mondjuk egy Bach művet nem nagyon lehet, ugye, legalábbis vallási töltöttség, vagy gondolat nélkül elképzelni. És attól, hogy az ember naponta a liturgikus szolgálatban vesz részt, és orgonál, egész másfajta megközelítést kapnak azok a darabok is, amiket aztán majd koncerten fog eljátszani. Ugye azok a liturgikus szolgálatban nyilván nem hangzanak el, hiszen a méretük, az időtartamuk miatt nem is férnének bele, de hát egy egész másfajta aspektust kap attól, hogy az ember naponta itt ül a templomban.
Megkérnélek, hogy egy kicsit kapcsolod be ezt az orgonát, mert nekem mindig egy rejtély, otthon egy pianinónk van, egy manuálos, ez... Ugye, tehát 3 klaviatúra egymás fölött, az azt jelenti, hogy 3 manuálos az orgona,
így
ugye?
Van, tulajdonképpen 4 klaviatúra egymás fölött.
Mert a lábaddal is.
Abból 3 manuál, ugye a manus szóból, amin kézzel játszunk, az a manuál, és amin lábbal, a pes pedis szóból, az a pedál. Tehát tulajdonképpen 4 billentyűsora van, 1 pedálsor a láb számára, és 3 billentyűsor fönt a kezek számára.
És a pedálsor fölött még szintén lábbal nyomkodható.
Igen, úgynevezett segédkapcsolók, amik a ilyen játéktechnikai segédkapcsolók, amik különböző beállításokat lehet vele kapcsolgatni. Ugyanilyenek vannak még kézre is bőven, mint látod itt.
Elég a 4 végtag az orgonához?
Néha nem. Tehát koncerten ugye rendszeresen szükség van arra, hogy valaki segítsen.
Lapozni például?
Például lapozni, de nem csak lapozni, sokszor a regisztereket kapcsolgatni és a beállított hangszíneket váltani is. Mert hát olyan sűrűre van írva a darab, hogy mondjuk nem nagyon van mód közben váltani. Ez a sok kapcsoló azért segít, tehát hogyha nem tudok kézzel, akkor tudok lábbal kapcsolni, ha épp nem lábbal, akkor kézzel, de bizony sokszor van az, hogy jól jön, ha van egy segítő még.
És a 3 manuál az azért van, hogy viszonylag rövid legyen a játszópult, mert egy fele akkora, mint egy zongora körülbelül, nem tudom a zongorán hány oktáv van.
Hát ha nem is fele, de valóban rövidebb, de nem, ezek pont ugyanaz, mind a három pont, ugyanaz a hangmagasság, vagy ugyanaz a lokáció, hogy így mondjam.
Mindegyiken tudsz hangszínt állítani?
Hangszíneket lehet beállítani, így van. Alamány. Ez több szempontból is jó. Lehet olyat, hogy az egyik manuálon ugye beállítok egy halkabb hangszínt, egy kísérő hangszínt, a másikon valamilyen kiemelkedő karakterű dallam hangszínt. Ugye, amit hát zongorán a hangerővel tudom megoldani, hogy mondjuk halkan játszom a kíséretet és kiemelem a dallamot dinamikával. Orgonán azt nem lehet, hiszen itt ugye fix a dinamika a bekapcsolt hangszínek szerint, de azt meg tudom tenni, hogy az egyik manuálon van egy halkabb hangszín, a másikon egy szóló hangszín. Vagy lehet a zenekari koncertók mintájára egy teljes zenekari állást az egyik manuális sorra bekapcsolni, és egy kisebb kamara hangzást a másikra, és akkor váltakozik a koncertáló két csapat, a kisebb csapat és a nagyobb csapat egymással, vagy éppen kvázi visszhangeffektust csinálni.
Légy szíves, játsszál valamit nekünk.
Bach Adagiót akkor kicsit.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Nagy László Adrián, a Margit körúti Ferences templom orgonistája volt a beszélgetőtársam. Kecseli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.